Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, reformáció ünnepére, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk a Zsoltárok könyvében, a 36. fejezetben, a 6. verstől a 10. a következőképpen. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem. Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, gyaníthatóan éreztük ezekből a mondatokból, hogy milyenek azok az érzések, amelyeket közvetít, mifelé akar terelgetni minket, mi az iránya, ahogy a régiek mondták, a szkópusza ennek az igének. Ezek a gondolatok himnikus, emelkedett, ünnepi gondolatok. Illik is ehhez a mai ünnephez, hiszen reformáció ünnepe van, nekünk fontos ünnep. Nem csak ünnepi gondolatok ezek, a hívő ember bizonyságtevő szavai is egyben. Aki nem menekül az Isten elől, hanem az Isten felé fordulva közelít ő hozzá, az érzi, az tudja, hogy mit akarnak ezek a mondatok elmondani. A hívő ember nagyon jól tudja, hogy nem menekülhet az Isten elől. Nagyon jól tudja, hogy az élet értelme és célja az, hogy felismerjük az Isten, és közelítsünk ő hozzá. Nem menekülhetünk előle, mert az ő kezében vagyunk. Ha úgy érezzük, hogy nem az ő kezében vagyunk, akkor is az ő kezében vagyunk. Aki Istenhez menekül, annak számára a kereszten a kitárt karok ölelést jelentenek. Szenvedésben ölel át minket az Isten misztikusan. Aki Istenhez menekül, az tudja, hogy az Istennél megnyugvás van, békesség. És ahogyan a középkorban a szárnyas oltárok kiterjesztették a képeket, önmagukat, az üzenetet, ugyanúgy a kereszt átölel mindannyiunkat. Az Isten maga titok ez. Titok, hogy oda menekülhetünk a Krisztushoz, az átlyukasztott kezű megváltóhoz. Reformáció ünnepe van. És ne feledjük, a reformációt Luther Márton indította el, és az a tudós csapat, amely ott állt Luther mögött. Élén Melanchthon Fülöppel, a nagy humanista tudóssal. Nem szeretném sem az előreformátorok érdemeit, sem Calvinét kisebbíteni, de Calvin 8 éves kisfiúcska volt, amikor Luther Márton a wittenbergi vártemplomnak az ajtajára kiszögezte latinul, nem németül, a 95 tételt. Mert szerette volna megvitatni azokkal, akik értették a latin szöveget, hogy mi a helyzet az egyházban. Mert így, ahogy van, nem mehet tovább. És érdekes módon ezek a tételek 2 hét alatt lángba borították Németországot, és 6 hét alatt egész Európát. Az alcíme a 95 tételnek ez volt, a búcsú erejének magyarázatához. Érdekes tudni azt, hogy amikor az ember elszánja magát ilyesmire. És gondoljunk csak bele, Luther nem egy mezítlábas prédikátor volt, bár korduló rendnek volt a tagja, az ágostonosok közé tartozott, de ő egyetemi professzor volt. Nagyon jól tudta azt, hogy ha ő kiszögezi ezt a 95 tételt, akkor ennek mi lesz a következménye. Nagyon jól tudta azt, hogy a pápa nem csak a Krisztus földi helytartójának tartja magát, nem csak Vicarius Christi, hanem Vicarius Dei, az Isten földi helytartója. Micsoda hatalom, micsoda erő összpontosult ott Rómában. És tudta, hogy ha ő kiszögezi ezeket a tételeket, akkor ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Jó tudni, hogy az a dominikánus szerzetes, Tetzel János, aki rendkívül jó prédikátor volt, igen, hatásvadász módon tudta bemutatni azt, talán emlékszünk a Luther filmre is, hogyan fognak majd a lelkek ott égni a purgatórium tüzében, és hogyan lehet kikerülni ezt a szenvedést, ha megvásárolják a bűnbocsátó cédulákat. Tudjuk azt is, hogy Tetzel János nem ingyért csinálta mindezt. Ma úgy mondanánk, 30%-os árréssel dolgozott. Tetzel Jánosnak a Fugger bankházaknál, innen ered a fukar szavunk is, tetemes adóssága volt. A Fuggerek a kor legnagyobb tranzakcióit bonyolították az országok és a pápa között. És amikor ez kiderült, akkor mindaz, ami ott volt Luthernek a lelkében, az papírra vetett. És azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. Luther bírálja az egyházat, de nem azért bírálja, mert azt hiszi, hogy ő maga majd különbet tud teremteni. Luther nagyon jól tudja azt, hogy az egyháznak szüksége van a megújulásra. És a 95 tételnek a legfontosabb ika az, hogy a keresztény ember élete naponkénti megtérés kell, hogy legyen. Ez a legfontosabb. Amikor a pápa a kezében tartja a 95 tételt, akkor azt mondja, mire merészkedik ez a tetves barát? Arra, hogy kimondja, vissza kell fordulni az Istenhez. Minden bátor igehirdető ezt kell, hogy hirdesse, fordulj vissza az Istenhez. Mert a megtérés, az odafordulás, visszatalálás az Istenhez. Ebben pedig megvan a mindennapi választás. Minden nap választanunk kell az Isten mellett, választanunk kell őt, vagy választunk helyette valami mást. Ha nem az Istent választjuk, akkor mást választottunk. És éppen ezért, mivel választunk, minden egyes választásunk magában hordozza a változás lehetőségét is. Ünnep nap van ma. Az, hogy milyen a mi ünnepünk, az a mi választásunkon múlik. Jól lehet, Pál apostol azt mondja, az egyik ember minden napot egyformának tart, és azért ad hálát az Istennek, és vannak olyanok, akik egyik napot különnek tartják a többinél, és azért adnak hálát. A lényeg az, hogy hálát adjon az ember. A ritmus azonban mindig az Isten szabja meg. Ő adja meg a taktust. Nélküle elveszünk. Ezért a teremtés csúcsa nem az ember. A teremtés legmagasabbika nem más, mint az Isten napja, az Isten maga. És ha döntünk az Isten mellett, akkor tudjuk igazából megérteni azt, hogy mit jelent a mi emberi méltóságunk. Odafordulás az Istenhez. Sokan akkor fordulnak oda az Istenhez, amikor baj van. Ilyen érdekes, gyönyörű, ősi magyar nyelvünk, a jaj és a baj, a kettő egy tőről fakad. Jaj és baj. Amikor baj van, akkor felkiáltunk, ja Istenem, most segíts meg. Most adj jó előmenetet. Ha az ember nem csak a bajban dönt az Isten mellett, hanem a jóban is, akkor tartalommal töltődik meg az élete. Akkor nagyon jól átélheti azt, hogy mit jelent, amikor az Isten megfenyít, akár a szenvedésben is. Akkor átélheti azt a csodát, hogy az Isten az úgy ad, hogy közben elvesz. Az élet és önmagunk becsapása, ha azt gondoljuk, hogy mi megoldhatjuk úgy, ahogyan a többiek azt megoldják. Védekezésképpen sokszor elhangzik az ajkakról, no de hát a többiek is úgy csinálják. Isten országa azonban totaliter. Valami egészen más. Isten országában nincsenek tömegek, úgy, mint itt len. Itt az emberek megfoghatják egymás kezét, és tömegként, így a tömeg, idézőjelbe teszem, egységében rohanhatnak a szakadék felé. Az Isten felé nem tudunk tömegként közelíteni. Az Istenhez csak egyenként tudunk közelíteni. Ez azt jelenti, hogy a problémám van, akkor nagyon jó érezni nekem a hordozó közösség szeretetét, de valójában nekem az Istennel kell lerendeznem azt az ügyet. A többiek adhatnak tanácsot, de helyettem nem tusakodhatják meg. Imádkozhatnak érettem, de a döntés legvégső szavát nem ők mondják ki, hanem én. Így aztán eljuthatunk a felismerésre, hogy a tömeg kultúrája vagy kultúrálatlansága ugyan befolyásolhatja a mi döntéseinket, de legvégül a döntő szót nekünk, önmagunknak kell kimondani. Ahogyan emberek százmillióit vagy milliárdjait a közlekedési táblák irányítják, ugyanúgy Isten parancsai is ezt teszik, irányítanak minket. Mindkét esetben megmarad a szabad választás. Van, aki úgy gondolja, hogy a 60 kilométeres tábla után is még 120-szal biztonságban be tudja venni azt a kanyart. Bölcsember nem kockáztat fölöslegesen. A bölcsember tisztában van a fizika törvényeivel. A bölcsember nagyon jól tudja, hogy az ő élete véges. Nagyon jól tudja az, hogy ő számadással tartozik az Isten felé. És hogy nem fog örökké élni. Az élet egyik alapigassága, hogy nem elégséges a nagy ötlet. Nem elégséges egy kitalálás, valami olyasmi, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve aztán semmi dolgom nekem az életben. Mert az ötletem az majd mindig mindenben megsegít. Ha valaki gondtalanságot akar az életében, akkor azt az ötletet meg is kell valósítania. A megvalósításhoz pedig kitartásra, rendszeres munkára van szükség. Nincs ez másképp az istenes életünkben sem. Szükségünk van arra, hogy kitartóan újra és újra az Isten mellett döntsünk. Mivel Isten és a rend összetartoznak. A rendetlenség, a káosz nem az Istentől származik. Hogy az Isten képes átlátni a káoszt, hogy az Isten a rendetlenségből is rendet tud csinálni, hogy az Isten a rosszat is jóra tudja fordítani, az az Isten sajátja. De mi nem vagyunk Istenek. Nem is válhatunk azokká. Hiába a kígyó hazug szava, olyanok lesztek, mint az Isten. Ha istenesen éljük az életünket, akkor az életünkbe nyugalom költözik, tartalommal telik meg az életünk. Ha pedig nincs ott a mi életünkben az Isten, akkor elkezdünk aggódni. És az ember aggódása egyenes arányban van az istentelenségével. Minél nagyobb materiális vágyai vannak az embernek, annál nagyobb az aggódása, vajon megszerezheti-e, sőt, megtarthatja-e hosszú távon magának azt, amit annyira kíván. Ugyanakkor vannak nem anyagi természetű aggódásaink is. Ezek a súlyosabbak. Ezek jelentenek nagyobb terhet nekünk. Rám köszönte a boldogság végre. És ha igen, akkor mikor? Mikor találom meg életem testi-lelki párját? Vagy részesülök-e az élet egyik legnagyobb ajándékában, a gyermekáldásban? Van tehát miért aggódni. Mindehhez pedig hozzájárul még az is, hogy mások istentelensége rendszeresen horzsolja a mi lelkünket. És ezek kísértést jelentenek. Ha ők úgy, akkor mi is úgy. Testünk fenntartása, gyermekeink etetése, tanítatása, egy szóval az élet bőven ad lehetőséget az aggodalmaskodásra. Ha nem akarunk e terhek alatt végérvényesen meggörbülni, akkor megoldást kell találnunk. A hívő ember tudja, hogy a megoldás az Isten maga. A megoldás a Krisztus maga. Akkor válik ugyanis tökéletessé a világ, amikor bejön a világba a megbocsátás. Nem csak az emberi, az isteni is. Krisztus száma a 8-as. A 7 első napja, az új világ kezdete. Ezért 8-szögletű a szószék, 8-szögletű a keresztelő medence, 8-szögletű az első bazilikáknak az abszisa. Mert új világrend ez. A megbocsátás világrendje. Nem csak nekünk embereknek kell megbocsátani egymásnak. Az Istennek is meg kell bocsátani nekünk. Vannak ugyanis olyan bűnök, amikre csak az Isten tud bocsánatot adni. Mi saját magunk sok mindenben fel tudjuk oldozni magunkat, de vannak bűneink, amikre csak az Isten tud bocsánatot adni. És ha nem hiszük el, hogy az Isten még erre is tud bocsánatot adni, akkor nagyon nyomorúságos helyzetbe kerülünk. Isten azonban mindenre bocsánatot ad. Nem azért, hogy aztán folytassuk tovább úgy az életünket, ahogyan eddig folytattuk. Hanem azért, hogy a megbocsátás után új életet éljünk. A felvilágosult modern ember régóta nem fél az Istentől. Amióta az ember semmitől és senkitől nem fél, nem tart az Istentől sem, azóta tapasztalja, mit jelent rettegésben élni. Önmaga ura akart lenni, és elveszítette uralmát önmaga fölött. A keresztény ember éppen ezért féli az Istent. Tudjuk, hogy ez a félelem mit jelent. Nem rettegést, hanem félelemmel teli tiszteletet, mert Isten az élet ura. Ő az, akinek hűsége a fellegekig ér. Ő az, akinek az igazsága olyan, mint a hatalmas hegyek. Ő az, aki embert és állatot megtart. Ő az, akinek árnyékába menekülhetnek az emberek. Ő az, aki által láthatjuk a világosságot, vagyis azt az életet, amit ő ajándékozni akar mindannyiunknak. Nem csak oda át, már itt len a földön is. Ez az evangélium jó híre. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk, hogy tiéd az egyház. Te vezeted és kormányod ígéddel. Te oszlatod el a tévedéseket is. Te végzed a tisztítás és új életre vezérlés művét. Néked köszönjük a reformációt és általa az evangélium világosságát. Tarts meg minket igéd igazságában, evangélikus egyházunk iránti hűségben. Amen.